Gavilgur ostroma, 1803. A sárp erődjét Christine Clarke-nak ajánlom sok köszönettel. Első fejezet. Richard Sharp jó tiszt akart lenni, igazán jó tiszt. Minden másnál jobban akarta, de valahogy túl nehéznek bizonyult, mintha tüzet akarna csiholni a viharos szélben. A katonák idegenkedtek tőle, vagy tudomást sem vettek róla, vagy túlságosan is barátságosak voltak, ő pedig nem tudta, hogyan is kellene kezelnie a háromfajta viselkedést. A zászlóalj többi tisztje nyílt rosszallással nézett rá. Tehetsz versenyenyerget egy igáslóra, de az attól még nem fut gyorsabban, mondta Urquhart kapitány egy éjjel a tisztek elnyűjt sátrában. Nem Sharpról beszélt, legalábbis nem nyíltan, de minden tiszt a zászlós felé pillantott. Az ezred a semmi közepén állomásozott. Olyan forróság volt akár a pokolban, és a szél sem fújt, hogy enyhítse a füllet hőséget. A magas növényzet az eget kivéve mindent eltakart körülöttük. Valahonnan északról ágyúszó hallatszott, de Sharp nem tudta, vajon a britek lőnek-e, vagy az ellenség. Kiszáradt árok szelt át a földet, a század katonái pedig az árokparton üldögélve várták a parancsokat. Páran a hátukon fekve nyitott szájjal aludtak, míg Calhoun őrmester szakadozott bibliáját lapozgatta. Az őrmester rövidlátó volt, így aztán olyan közel tartotta a könyvet az orrához, hogy arról az izzadság a lapokra csöpögött. Általában csendben olvasott, némán formálva a szavakat, és néha összehúzva a szemöldökét, amikor egy nehezebb névhez ért, de aznap csupán komótossal lapozgatott. Ihletet keres, őrmester? Kérdezte Sharp. Nem, uram, válaszolta tisztelet teljesen Calhoun, mégis valahogy azt sugallta, hogy arcátlannak tartja a kérdést. Nyelvével megnedvesítette az ujját, és óvatosan ismét lapozott egyet. Hát ennyit a beszélgetésről, gondolta Sharp. Valahol újabb ágyú dörrent, a hangot eltompította a sűrű, embernél magasabb növényzet. Egy ló is felnyerített, de Sharp nem látta az állatot. Semmit sem látott a magas növényektől. Felolvasol nekünk valamit, őrmester? Kérdezte McCallum tizedes. Nem gál nyelven beszélt, hanem angolul, vagyis azt akarta, hogy Sharp is értse, amit mond. Nem, John, nem akarok. Gyerünk már, őrmester, biztatta McCallum. Olvast fel a mocskos kis mesét a cicikről. A katonák felnevettek, és Sharpra pillantottak, hogy lássák, megbotránkozott-e. Az egyik felébredt, és könyökére támaszkodva körbenézett, majd mormogva szitkozódott, lecsapott egy legyet, és visszafeküdt. A század többi katonája az árok száraz, zöld, nyálkától csillogó, repedezett sara fölött lógatta a lábát. Az egyik repedésben döglött gyík feküdt. Sharp csodálkozott, miért nem vették észre a dögevő madarak. A bolondok nevetése, John McCallum, olyan, akár a cserepet karcoló tövis csikorgása, mondta Calhoun őrmester. Ugyan már, őrmester, mondta McCallum. Amikor még apró kölyök voltam, a templomban hallottam egy nőről, akinek olyan cickói voltak, mint egy fürt szőlő. A tizedes megfordult, és Sharpra nézett. Látott már valahol olyan ciciket, mint a szőlő, Mr. Sharp? Sohasem ismertem az édesanyját, tizedes, válaszolt Sharp. Az emberek ismét felnevettek, McCallum pedig elkomorodott. Calhoun őrmester leeresztette a Bibliát, és szúrós pillantást vetett a tizedesre. Az énekek énekében, John McCallum, Salamon király egy asszony kebleit a szőlő fürtököz hasonlítja, és semmi kétségem afelől, hogy ezzel arra a ruhára utal, amelyet az erényes nők viseltek a Szentföldön, mondta Calhoun. Talán a fűzőiket apró gyapjú boltok díszítették? Nem értem, mi olyan szórakoztató ebben a számodra. Ismét megszólalt egy ágyú, és ezúttal egy tömör ágyú golyó fütyült át az árokhoz közeli magas növények között. A szárak hevesen rázkodtak, por szállt fel, és apró madarak röppentek rémülten a felhőtlen égbolt felé, hogy aztán visszatérjenek a himbálózó gyümölcsök közé. Ismertem egy nőt, akinek göröngyösek voltak a cickói, mondta Hollister közlegény. A megfeketedett fogú, erőszakos férfi ritkán szólalt meg, olyan göröngyösek, mint a szenes zsák. Az emlék hatására komoran összehúzta a szemöldökét, majd megrázta a fejét. Már meghalt. Nem illik ilyesmiről beszélni, jegyezte meg halkan, köhün, az emberek pedig vállat vonva elhallgattak. Sharp a szőlőfürtök felől akarta kérdezni az őrmestert, ám tudta, hogy az ilyen érdeklődés csak disznó viccekre ösztönözni a katonákat, és mint tiszt, Sharp nem akarta megkockáztatni, hogy bolondot csináljon magából. Ennek ellenére mégis különösnek tűnt számára. Miért mondaná bárki is egy nő melleire, hogy olyanok akár egy szőlőfürt? A szőlőről a kartács jut eszébe is. Kíváncsi volt, vajon a kurafikat ott elől felszerelték-e kartács töltetekkel. Hát persze, hogy felszerelték, de semmi értelme nem lett volna elpazarolni egy sással borított mezőn. Sás ez egyáltalán? Különösnek tűnt, hogy egy földműves ilyesmit termesztette. India tele volt bizarr dolgokkal. Pucér buzeránsok állították magukról, hogy szentemberek, kígyó bűvölők fuvaláztak a csukjás rémeknek, medvék táncoltak csilingelő harangszóra, és gumi emberek vonaglottak, mint valami átkozott cirkuszban. A bohócoknak pedig ott elől bizonyára kartácsuk is van. Várnak, amíg meglátják a vörös kabátosokat, aztán betöltik a bádok tokokat, és sörétet szórnak az ágyú csövekből. Tehát ezért vagyunk itt a sás között, gondolta Sharp. Talán hálát kellene adnunk az úrnak. Megtaláltam, szólalt meg ünnepélyesen köhűn. Mit talált meg? Kérdezte Sharp. Jól emlékeztem, hogy a szent írás említi a kölest. És így is van. Ezékiel 4. fejezet 9. vers. Az őrmester egészen közel tartotta a könyvet a szeméhez, és hunyorogva olvasta a szöveget. Fagyú kelevényekkel tarkított kerek arca olyan volt, mint a ribiszkével megszórt puding. És végy magadnak búzát és árpát, olvasta mesterkélt hangon, és babot és lencsét és kölest és tönkölyt, és tedd ezeket egy edénybe, és ezekből csinálj magadnak kenyeret. Köhűn óvatosan összecsukta a Bibliáját, kátrányos vászomba csavarta, és az erszényébe tette. Megörvendeztet, uram, ha hétköznapi dolgokra akadok a Szentírásban, magyarázta. Szeretem elképzelni a dolgokat, uram, és úgy hiszem, az Úr ugyanolyannak látja a világot, mint mi. De miért pont a köles? Kérdezte Sharp. Ez itt, uram, köles, mutatott köhűn az őket körülvevő magas növényekre. A benszülöttek Jovarinak nevezik, mi pedig kölesnek. Kabát ujjával letörölte az arcáról a verejtéket, a kabát vörös színe már sötét lilára fakult. Ez itt persze gyöngyköles, folytatta, de kétlem, hogy a Szentírás említi a gyöngykölest. Nem hinném. Köles mi? Morogta Sharp. Tehát ez a magas növény mégsem sás. Úgy nézett ki, mint a sás, csak éppen magasabb. 9-10 láb magas. Ember legyen a talpán az a kurafi, aki ezt learatja, jegyezte meg, ám nem kapott választ. Köhűn őrmester megpróbált tudomást sem venni a trágár szavakról. Mi az a tönköly? Kérdezte McCallum. Egy növény, amit a szent földön termesztenek, válaszolt köhűn, nyilvánvalóan nem tudta. Úgy hangzik, mint egy korság neve őrmester, mondta McCallum. Kellemetlen kúrája van a tönkölynek, hikanyt kell rá önteni. Páran kuncogni kezdtek, ahogy a tizedes a szifiliszre célozgatott, de köhűn nem törődött a léhaságukkal. Maguk is termesztenek kölest Skóciában? Kérdezte Sharp az őrmestertől. Erről nincs tudomásom, uram, válaszolt nehézkesen köhűn, miután pár pillanatig gondolkodott a kérdésen. Habár nagyon is lehetséges, hogy a déli síkságokon igen. Sok különös dolog terem arra felé. Angol dolgok, mondta, és határozottan elfordult. Neked is hasonlókat gondolta Sharp. Hol a pokolban lehet Urhart kapitány, ami azt illeti, hol a pokolban vannak a többiek? Az ezred már pirkadat előtt menetelni kezdett, és arra számítottak, hogy délben tábort ütnek, de aztán azt a hírt kapták, miszerint az ellenség pontosan előttük várakozik, így tehát Sir Arthur Wellesley tábornok kiadta a parancsokat, hogy fogják a csomagjaikat és folytassák az előrenyomulást. Őfelsége 74. ezrede eltűnt a kölesben, majd 10 perccel később a zászlóalj megállt a kiszáradt árok mellett, Urhárt kapitány pedig előre lovagolt, hogy beszéljen a parancsnokkal. A verejtékben fürdő Sárpot viszont hátrahagyta a várakozó századdal. Ahol aztán semmit sem tudott tenni, kivéve, hogy még tovább bizzadt. Az Isten verje meg ezt az egészet. Jó század volt, és nem tartott igényt Sárpra. Urhárt kiválóan vezette. Köhün, remek őrmester, az emberek olyan elégedettek voltak, amennyire csak katonák valahogy is lehettek. Az utolsó, amire a századnak szüksége volt, az egy új tiszt, egy angol, aki alig 2 hónapja még őrmesterként szolgált. A katonák gáölül beszélgettek, Sárp pedig, mint mindig, most is kíváncsi volt, vajon róla beszélnek-e. Valószínűleg nem. Sokkal inkább Fedárpur táncos nőjéről, akiknek nem szőlőfürtjeik voltak, hanem hatalmas, csupasz dinnyéik. Valami ünnepséget tartottak, az ezred átmenetelt a félmeztelenül vonagló lányok között, Köhün őrmester arca pedig ugyanolyan lila lett, mint Fakó kabátja, és rákiáltott az emberekre, hogy egyenesen előre nézzenek. A parancsnak semmi eredménye nem volt, amikor pedig 20 ruhátlan bibbi sétált végig az úton, csuklóikon ezüst csengettyűkkel, még a tisztek is úgy bámulták őket, ahogy az éhező a marhasültet. Ha nem a nőkről beszélgettek, akkor bizonyára a menetelésről az elmúlt hetekben a perzselő maráthal nap alatt keresztül kasul bejárták a vidéket anélkül, hogy az ellenséget megpillantották volna. Bármiről is beszélgettek, az biztos, hogy Richard Sharp zászlóst kihagyták. Ami végül is érthető, gondolta Sharp, elég sok időt töltött a közkatonák sorai közt ahhoz, hogy tudja, az egyszerű katonák nem szólnak a tisztekhez, csak akkor, ha kérdezik őket, vagy ha nyálas, csúszómászó kurafik, akik pártfogót keresnek. A tisztek mások, mint ők, csak hogy Sharp nem érezte magát másmilyennek. Úgy érezte, egyszerűen kiközösítették. Őrmesternek kellett volna maradnom, gondolta. Az elmúlt néhány hétben csak ez járt a fejében, azt kívánta, bár csak a Seringapatami fegyverraktárban lehetne, Stokes őrnagy parancsnoksága alatt. Micsoda élet volt? Ráadásul Simon Juber, a francia nő, aki Sharppal maradt az ossziai ütközet után, visszatért Seringapatamba, hogy ott várjon rá. Úgy érezte, jobb lenne őrmesternek lenni ott, mint nem kívánatos tisztnek lenni itt. Egy darabig egyetlen ágyú sem lőtt. Talán az ellenség összepakolt és elment? Talán befogták az ökröket élénk színűre festett ágyúik elé, berakották a tölteteket az ágyú taligákba és elszeleltek észak felé? Ez esetben az ezred sietve visszatér majd a faluba, ahol a csomagjaikat hagyták, aztán egy újabb kínos este következik a tiszti sátorban. Cahill had nagy árgus szemekkel figyeli majd, minden egyes pohár borért 2 pennivel többet számol fel Sharpnak, akinek pedig, mint a legalacsonyabb rangú tisztnek, javasolnia kell, hogy igyanak pohár köszöntőt, és úgy kell tennie, mint aki nem látja, ahogy a társaság fele a vizes kulacsok fölött emeli át a poharát. A király a vízen túl van. A római számüzetésben meghalt Stuart trónkövetelőre emelték a poharukat, mert a jakobiták úgy vélték, nem harmadik György az igazi uralkodó. Nem, mintha bármelyikük is hűtlen lenne a hazájához, és a víz felett áttemelt bor titkos mozdulata sem számított igazi titoknak, inkább csak Sharp angol önérzetét akarták ingerelni. Csak hogy Sharp fikarcnyit sem törődött ezzel. Felőle akár lehetett volna az öreg Cole is Anglia királya. Köhön hirtelen Gael nyelvű parancsot vakkantott, mire az emberek felkapták a puskáikat, beugrottak az öntöző csatornába, ahol aztán 4-es oszlopba sorakoztak és észak felé indultak. Sharp zavartan követte őket. Úgy vélte, meg kellene kérdeznie Köhönt, mi is történt, de nem akarta kimutatni a tudatlanságát, aztán látta, hogy a zászlóalj többi csapata is menetel, az őrmester pedig nyilvánvalóan úgy döntött, a 6. századnak is csatlakoznia kell az előrenyomuláshoz. Az őrmester nem kérte Sharp engedélyét az induláshoz, miért is tette volna. Ha Sharp parancsot adott is, az emberek először mindig Köhönre néztek, és ha rábólintott, akkor engedelmeskedtek, így működött ez a században. Urhárt vezette, utána következett Köhün, Sárp zászlós pedig úgy követte őket, mint valami koszos kutya, amely a katonák nyomába szegődött. Urhárt kapitánya levágtatott az árokba. Szép munka, őrmester! Mondta Köhünnek, aki tudomás sem vett a dicséretről. A kapitány megfordította a lovát, a hátas patái áttörték az árok aljának száraz kérgét, és ragacsos sarat dagasztottak. A gazemberek pár méterrel előttünk várnak ránk, szólt oda Sárpnak. Azt hittem, már elmentek, mondta Sárp. Alakzatba álltak és felkészültek. A kapitány jó kiállású, szigorú arcú férfi volt, egyenes háttal és kötélidegekkel. A katonák bíztak benne. Más körülmények között Sárp büszke lett volna, hogy olyan ember vezetése alatt szolgálhat, mint Urhárt, ám úgy tűnt, a kapitányt zavarja Sárp jelenléte. Hamarosan elkanyarodunk jobbra, kiáltotta oda Urhárt Köhünnek. Fejlődjenek fel kettős arcvonalba a jobb szárnyon. Igenis, uram! Urhárt felnézett az égre. 3 óránk lehet sötétedésig, találgatta. Pont elég, hogy végrehajtsuk a feladatot. Maga vezeti a balszárnyat, zászlós. Igenis, uram, válaszolt Sárp, és sejtette, hogy semmi dolga sem lesz. A katonák tudták a dolgukat, a tizedesek majd zárják a sorokat, míg ő egyszerűen úgy sétál mögöttük, mint egy szekér mögé kötött kutya. Hirtelen ágyukróbaja hallatszotta, mint egy egész ellenséges üteg tüzet nyitott. Sárp hallotta, ahogy a tömör ágyú golyók áthasítanak a köles földön, de egyik lövedék sem a 74. ezred közelében csapódott be. Az ászlóaj dudásai rázendítettek, az emberek pedig élénkebben kapkodták a lábaikat a rájuk váró kegyetlen munkára készülődve, felemelték a fegyvereiket. Még 2 ágyú dördült, Sárp ezúttal látta a gabona tábla felett átívelő füst csíkot, ebből tudta, gránát süvített át a magasban. Az égő gyújtó zsinór füstje reszketett a hőségben, Sárp a robbanásra várt, ám az nem hangzott fel. Túl hosszúra hagyták a gyújtó zsinort, szólalt meg Urhárt. A lova ideges volt, vagy talán csak nem szerette az árok csalóka talaját. Urhárt megsarkantyúzta a lovat, felvágtatott az árok parton, és letaposta a kölest. Miféle növény ez? Kérdezte Sárptól. Kukorica? Köhün azt mondja, köles, válaszolta Sárp. Gyöngy köles. Urhárt mormogott valamit, majd megsarkantyúzta a lovát, és a század elejére vágtatott. Sárp kitörölte a szeméből az izzadságot, a 74. ezred fehér hajtókás tiszti kabátját viselte, amely egy Ossziánál elesett Blaine nevű hadnagyé volt. Sárp 1 shillingért vette meg az árverésen, melyen a halott tisztek holmiaira lehetett licitálni. Ügyetlenül bevarta a golyó ütötte lyukat a melkasi rész bal oldalán, ám Blaine vére a kabát fakó, vörös szövetét feketére festette. Az ászlós pedig akárhogyan is sikálta, nem tudta eltüntetni. Sárp régi nadrágját viselte, amit még őrmesterként kapott, lábán pedig vörös lovagló csizmát, melyet egy arab zsoldos holttestéről rángatott le Ahmadnagarban. A kabátját díszítő, rojtos, tiszti szalagot szintén egy hulláról vette le Ossia falai mellett. Oldalán a könnyű lovasság szabjáját hordta, ugyanazt a fegyvert, amellyel az ossziai ütközetben megmentette Wesley életét. Nem igazán szerette a szabját. Sosem tudta előre, hova is vág az esetlen, görbe pengével. Amikor a harcban meglendítette, és arra számított, hogy a penge a húsba mar, kiderült, hogy a vágóél 6 hüvelyknyivel elkerülte az ellenfelet. A többi tiszt Claymore-t viselt, a nehéz, egyenes és széles pengéjű skótkard veszedelmes fegyver volt. Sharpnak is Claymore-ral kellett volna felfegyverkeznie, de nem kívánt ekkora összeget kiadni az árverésen. Akár az összes fegyvert megvehette volna, ám nem akarta azt a benyomást kelteni, hogy gazdag. Pedig gazdag volt. Csak hogy egy Sárphoz hasonló embernek elvileg nem lehetett pénze. A közkatonák soraiból jött egyszerű ember, nincs telennek született és az utcán nőtt fel, de 50 ellenséges katonát vágott le, hogy megmentse Wesley életét. A tábornok pedig jutalmul, Sárp őrmestert tiszté léptette elő. Sárp zászlós túl ravasz volt ahhoz, hogy új ezrede tudomására hozza, micsoda királyi vagyon birtokol. Egy halott király vagyonát, Tipu szultán ékszereit, amelyeket Széringa Patam vértől és füsttől bűzdő vízi kapujánál zsákmányolt. Népszerűbb lenne, ha tudnák, hogy gazdag. Ebben kételkedett. Az embert nem tisztelik csupán a vagyona miatt, ha csak nem örökölte. Ezen kívül a tisztek és a közkatonák nem a szegénység miatt közösítették ki Sharpot, sokkal inkább azért, mert idegen volt. A 74. ezred súlyos veszteségeket szenvedett Ossiánál, nem volt köztük olyan tiszt, aki ne sebesült volna meg, a századok pedig, amelyek a csata előtt még 70-80 emberből álltak, most alig 40-50 főt számláltak. Az ezred megjárta a poklot, így a túlélők nagyon szorosan kötöttek egymáshoz. Sharp is részt vett az ossziai ütközetben, és kitüntette magát a csatamezőn, de nem vett részt a 74. ezred megpróbáltatásaiban, ezért aztán kívülállónak számított. Csatasorba állni a jobb szárnyon, kiáltotta köhűn őrmester, mire a század jobbra kanyarodott, és kettős arcvonalba rendeződött. A köles földön áthúzódó árok széles, kiszáradt folyómederbe torkollott. Sharp észak felé pillantott, a látóhatár szélén lőporfüst piszkos fehér csíkját látta felszállni. Marát, ha ágyuk. De még nagyon távol vannak. Most, hogy a zászlóaj kiszabadult a magas gabona öleléséből, Sharp érezte az enyhe szellőt. Ahhoz nem volt elég erős, hogy enyhítse a hőséget, de a lőporfüstöt lassan elsodorta. Állj! Kiáltotta Urhárt. Igazodj! Habár az ellenséges ágyuk még messze voltak tőlük, úgy tűnt az ezred a folyó ágyon át egyenesen a csöveik elé menetel. De a 74. ezred legalább nem volt egyedül. Jobbjukon a másik felföldi alakulat, a 78. ezred menetelt, a skót alakulatok két oldalán pedig a madraszi szipolyok hosszú sorai nyomultak előre. Urhárt visszalovagolt Sharphoz. Stevenson csatlakozik hozzánk. A kapitány elég hangosan beszélt ahhoz, hogy az egész század hallhassa. Urhárt úgy próbált bátorságot önteni embereibe, hogy tudatta velük, miszerint a britek két kis hadserege egyesül. Mindkettőt Wellesley vezette, ám a két haderő nagyrészt egymástól függetlenül haladt, ez alatt a kisebbik sereg parancsnoki tisztjét Stevenson ezredes látta el, de ma a 12 000 gyalogos együttes erővel támad. Vajon mekkora ellenséges haderővel állnak szemben? Sharp nem látta az ágyuk mögött sorakozó marátha sereget, de bizonyára rengetegen vannak a kurafik. Vagyis a 94. ezred itt van valahol a bal oldalunkon, tette még hozzá Urhárt hangosan, néhányan pedig mormogva hagyták jóvá a hírt. A 94. ezred szintén skót alakulat, így most három felföldi ezred támad a maráthákra. Három skót és 10 szipoly ezred, habár a skótok legtöbbje szerint egyedül jobban boldogulnának. Sharp úgy vélte, igazuk van. Lehet, hogy őt nem kedvelték, de Sharp jól tudta, milyen kiváló katonák. Szívós gazemberek. Néha megpróbálta elképzelni, milyen lesz a maráthágnak a skótok ellen harcolni. Pokoli, gondolta. Olyan, akár a pokol. A helyzet az, mondta egyszer McCandless ezredes Sharpnak, hogy kétszer olyan nehéz megölni egy skótot, mint egy angolt. Szegény McCandless. Az ossziai ütközet utolsó perceiben lőtték le. Bármelyik ellenséges katona végezhetett az ezredessel, de Sharp meg volt győződve arról, hogy az áruló angol William Dodd adta le a halálos lövést. Dodd még mindig szabad volt, és továbbra is a maráthák oldalán harcolt. Sharp pedig McCandless sírja felett megesküdött, hogy bosszút áll a skót haláláért. Az ezredes sírját ásva fogadalmat tett, a keze felhólyagosodott, ahogy a száraz földet lapátolta. McCandless Sharp jó barátja volt, és most, hogy az ezredest olyan mély sírba temette, ahol sem madarak, sem más dögevők nem férnek a holttestéhez, a zászlós nagyon magányosnak érezte magát a hadseregben. Ágyúk! Hallatszott a 74. ezred mögül. Engedjétek előre őket! Két 6 fontos, könnyű, tábori ágyúból álló üteget vonszoltak felfelé a kiszáradt folyómederben, hogy tűzérségi vonalat állítsanak fel a gyalogság előtt. A könnyű tábori ágyukat általában lovak vontatták, de most ökröket fogtak be eléjük, amelyek olyan lassan vánszorogtak, mintha legalábbis nehéz lövegeket vonszolnának. Az ökrök szarvait színesre festették, némelyiknek kolomb lógott a nyakában. A nehéz ágyuk mind olyan messze lemaradtak, hogy alig hanem le is késik a mai mulatságot. A terep kissé nyíltabbá vált, bár előttük továbbra is köles magasodott, kelet felé felszántott földek húzottak, Sharp pedig figyelte, hogy az ágyúk füstje felszáll a száraz fűvel borított legelő fölé. Az ellenség is figyelt, az első tömör ágyú golyók a legelő földjén megpattanva átsüvítettek a brit tűzérek fölött. Úgy vélem, eltart még néhány percig, mire a tűzérség nyaggatni kezd minket, mondta Urhart, majd kihúzva a kengyelből a jobb lábát, lecsusszant a nyerekből Sharp mellé. Jock! Kiáltott oda az egyik katonának. Lenne olyan szíves, tartanál lovamat? A katona egy füves térségre vezette a lovat, Urhart pedig a fejével biccentve jelezte Sharpnak, hogy kövesse a század halló távolságán kívülre. A kapitány zavartnak tűnt, ahogy Sharp is, mivel nem szokott hozzá, hogy Urhart bizalmasan beszéljen vele. Szokott szivarozni, Sharp? Kérdezte a kapitány. Néha, uram. Tessék, nyújtotta oda Urhart egy durván sodort szivart Sharpnak. Majd tüzet csiholt a tapló dobozán, először a saját szivarját gyújtotta meg, aztán Sharp felé nyújtotta a pislákoló lángot. Az őrnagy azt mondja, egy új különítmény érkezett Madrasba. Az jó, uram. Természetesen nem csatlakozik hozzánk erősítésként, de azért a segítségünkre lesz, folytatta Urhart. Nem nézett Sharpra, inkább a legelőn keresztül előre nyomuló brit ágyúkat figyelte. Egy tucatnyi ágyú sokkal kevesebb, mint a marátha tűzérség fegyverzete. Gránát robbant az egyik ökrös fogat közelében, füsttel és föld darabokkal terítette be az igavonokat. Sharp azt várta, az ágyú megáll, mert a sérült állatok belegabajodtak az istrángokba, ám az ökrök tovább vánszorogtak, csodával határos módon egyik sem sebesült meg a gránáttól. Ha túl messzire nyomulnak előre, jó sok fém szilánkot kapnak, mormogta Urhart. Boldog maga itt, Sharp? Boldog, uram. Sharp meghökkent a váratlan kérdésen. Urhart összehúzta a szemöldökét, mintha úgy találná Sharp válasza túlságosan is gyámoltalanra sikeredett. Boldog? Kérdezte ismét. Elégedett? Nem vagyok biztos benne, uram, számít-e, hogy egy katona boldog-e vagy sem. Ez nem igaz. Ez nem igaz, mondta rosszallóan Urhart. A kapitány épp olyan magas volt, mint Sharp. A szóbeszéd szerint nagyon gazdag, de ennek egyetlen látható jele az volt, hogy elegáns, szabású egyenruhája élesen elütött Sharp viseletes kabátjától. Urhart ritkán mosolygott, ezért aztán a századában is nehéz volt fesztelenül viselkedni. Sharp azon tűnődött, vajon miért akart a kapitány négy szem köz beszélni vele az ilyesmi nem jellemző a tartózkodó Urhartra. Talán csak ideges a közelgő csata miatt. Sharp ezt nehezen hitte, mivel Urhart kiállta a pergőtűz poklát Ossziánál, de nem tudott tovább gondolkodni a magyarázaton. A barátaimnak elégedetnek kell lenniük a munkájukkal, folytatta a kapitány a szivarját forgatva. És ha valaki nem elégedett, akkor az annak a jele, hogy rossz hivatást választott. Nincs sok tennivaló, uram, jegyezte meg Sharp, azt kívánva, bárcsak ne hallatszott volna ilyen udvariatlannak a hangja. Ezt nem is feltételeztem, mondta Urhart lassan. Értem, mire gondol, igazán értem. A lábával csoszogott a porban. Úgy vélem, a század önmagától is működik. Köhün, remek fickó és Craig őrmester is jónak bizonyult, nem gondolja? Igen, uram. Sharp tudta, nem kell folyton uramnak szólítani a Urhartot, de a régi szokásokat nehezen veti le az ember. Tudja, mindketten jó kálvinisták, mondta Urhart, ami megbízhatóvá teszi őket. Igen, uram. Sharp nem igazán tudta, mi is az a kálvinista, de nem is akarta megkérdezni. Talán olyasmi, mint a szabadkőműves, abból jó néhány akadt a 74. ezred tisztjei között, habár Sharp ezt nem nagyon tudta, mi is lehet. Csak annyit tudott, hogy ő nem az. Na, arról van szó, Sharp, folytatta Urhart, anélkül, hogy Sharpa nézett volna, már ha tud követni, hogy egy vagyont ér a helye. Egy vagyont, uram? Kérdezte Sharp riadtan. Urhart valahogy kiszagolta volna Sharp titkos, smaragd, rubin, zafíros gyémánt készletét. Maga zászlós, magyarázta Urhart. De ha ez nem teszi magát boldoggá, akkor eladhatja a tiszti kinevezését. Bőven akad Skóciában olyan fickó, aki vizetne magának a rangjáért. Még itt is akad néhány. Úgy vélem, a skót dandárban szolgál néhány előkelő származású közlegény. Tehát Urhart nem a közelgő csata miatt idegeskedett, sokkal inkább amiatt, hogyan reagál Sharp erre a kis beszélgetésre. A kapitány meg akart szabadulni Sharptól, aki csak még kényelmetlenebbül érezte magát, amikor erre ráeszmélt. Olyan elkeseredetten akarta, hogy tiszté nevezzék ki, de immáron azt kívánta, bárcsak sohasem álmodott volna az előléptetésről. Mégis mit várt? Hogy hátba veregetik, és úgy fogadják, mint egy rég nem látott testvért? Hogy kinevezik egy gyalogos század élére? Urhart reménykedve nézett rá, válaszra vártam, Sharp egy szót sem szólt. 400 font, Sharp, mondta Urhart. Hivatalosan ennyibe kerül a zászlós rang, de magunk közt szólva még legalább 50 fonttal felverheti az árát, vagy talán 100-zal is. És akár Guineában, de ha eladja valakinek, előtte bizonyosodjon meg arról, hogy az adós levele hiteles. Sharp továbbra sem szólt egy szót sem. Valóban vannak előkelő származású közlegények a 94. ezred soraiban. A hozzájuk hasonlók megengedhetik maguknak, hogy megvegyék a tiszti kinevezést, de amíg a tisztek sorai között nincs üresedés, addig a legénységi kantinban kell lenniük. Se nem tisztek, se nem közkatonák, akár csak Sharp. Egyikük biztosan lecsapna az alkalomra, hogy megvegye a 74. ezred egyik tiszti rangját. Csak hogy Sharpnak nem igen volt szüksége a pénzre. Ő már megcsinálta a szerencséjét, és ha el akarná hagyni a hadsereget, csak annyit kellene tennie, hogy lemond a rangjáról, és elsétál, gazdag emberként. Természetesen, folytatta Urhart, félbeszakítva Sharp gondolatait, ha az adós levelet a hadsereg egy hozzáértő jogásza írja meg, akkor nincs miért aggódnia. A legtöbben az edinburghi John Burry által megfogalmazott adós leveleket használjuk. Ha olyat lát, amin az ő neve szerepel, akkor abban tökéletesen megbízhat. Burry tisztességes ember. Tudja, ő is kálvinista. És szabadkőműves is, uram? Sharp nem igazán tudta, miért is kérdezte meg, csak úgy kicsúszott a száján, talán mert meg akarta tudni, vajon ugyanazt jelenti-e, mint a kálvinista. Nem igazán tudnám megmondani, pillantott Urhart zordan Sharpra, a hangja fagyossá vált. A lényeg az, Sharp, hogy megbízható. 450 guinea, gondolta Sharp. Nem megvetendő. Még egy kis vagyon az égkövek mellé. Hirtelen késztetést érzett, hogy elfogadja Urhart ajánlatát. Sosem fogják megkedvelni a 74. ezredben, a zsákmányából pedig letelepedhetne Angliában. Könnyű pénz, mondta Urhart. Gondolja át, Sharp! Gondolja át! Jock, a lovamat! Sharp eldobta a szivart, a szája kiszáradt a portól, a füst pedig fanyar volt, ám ahogy Urhart felült a lovára, látta, hogy a végig sem szívott szivar a földön hever, és barátságtalan pillantást küldött Sharp felé. Egy pillanatig úgy tűnt, a kapitány mondani akar valamit, de aztán csak megrángatta a kantárt, és elvágtatott. A francba, gondolta Sharp. Mostanság mindent elrontok.